Ötödik fejezet. A bolond. A szakállas férfi a parton hevert, a helytartó mellette térdelt, és vizes rongyal nyomkodta a fejét. A szakállas kimerett szemekkel nézte a felhőket, ahogy végigszáguldottak a kék égen, és egymásba gabajodva eltűntek a fák koronája mögött. Zakabúr lábát maga alá húzva egy bokor aljában pihent, kardját egy pillanatra sem engedve ki keze ügyében. Szeme gyakorlottan kutatta a környéket, amely ezer veszélyt rejthetett számukra. Most már nem csak a helytartóra kell vigyáznia, hanem erre az ismeretlen emberre is, akit az elmúlt napok eseményei annyira megviseltek, hogy alig hanem megbolondult. Ezt különben még meg kell beszélnie a helytartóval. Jó, ha a helytartó úgy kívánja, nem öli meg, őrültekkel viszont nem indulhatnak neki az útnak. Bár őszintén szólva, az is elég őrültség, amit elképzelt. Ketten, ő és Hanis úr, Hittabas és Zuzam ellen, a Marduk papok ellen és Bikaisten ellen. Egyszerűen nevetséges. Csak hogy nincs más lehetősége. A szakállas felnyögött, amikor a helytartó neki nyomta ruhát a fejsebének. Így né, miért te, láncsa vagy kard? Nem tudom, mondta a szakállas. Ez az egyetlen válasz, amit ki tudok szedni belőled, morogta a helytartó. Átvillant az agyán, hogyha valaki hetekkel vagy akár napokkal ezelőtt is azt jósolja, hogy nem sokára egy ismeretlen, ki tudja, milyen alacsony sorból származó sebesült embert ápolgat egy patak partján, biztosan hülyének nézte volna. Csak hát akkor még ő volt a hatalmas Hanis úr. Megkötötte a rongyot a szakállás fején, és fáradtan hátradőlt. Érezte, hogy újra lüktetni kezd a torka a megerőltetéstől, a fák ingadozni kezdenek, és verejték üt ki a homlokán. Nagyokat lélegzett, hogy csillapítsa a fájdalmát. Mi a neved? A szakállas, mintha álomból ébredt volna, riadtan Hanis úrra nézett, és mintha csak most villant volna fel először értelem a tekintetében. Nem túl. Dokinak hívnak. Én a Doki vagyok. Doktor. Furcsán törtek ki a torkából a hangok, míg a messzeséget figyelő Zakabaur is felkapta a fejét. Micsoda? Doktor, Doki. Hanis úr eltűnődött, és a szakállas rongyokba burkolt testére nézett. Hosszan időzött a szeme a sebesült felső karján. Furcsa neved van. Nem vagy ide valósi? A szakállas szemébe végérvényesen visszatért az értelem. Riadtan kapkodta a pillantását ide-oda, Zakabúrról a helytartóra, az égre, a fákra, a patakra, majd szétnyitott ujjaival belemarkolt a fűbe. Nem tépett ki egyetlen szálat sem, csak végigcsúsztatta rajtuk a tenyerét, aztán a szem elé emelte, s úgy nézte a kezét, mint a most látná először. Hanis úr meg volt győződve róla, hogy a védence félkegyelmű. Mégpedig a fejét ért ütés következtébe vált azzá. Látott már ilyet, és azt is tudta, hogy csak a ledikább esetben jön rendbe a szerencsétben. Neki is volt egy testőre. A szakállas leeresztette a kezét, és hunyorogva a napba nézett. Aztán szem elé kapta a tenyerét, és könycseppek csurrantak ki az ujjai közül. Az mi? A helytartó megütődve bámult rá, majd barátságosan vállára vert. Ne nézz a napba, barátom, mert megvakulsz. A szakállas elvette ujjait a szem elől. Könnyein keresztül szivárvány színben ragyogott a világ. Nap? A helytartó nagyot sóhajtott. Minek is hívnak? Dokinak. Kérdeztem már egyszer, nem vagy-e ide valósi? Húrba való vagyok, morogta a szakállas. Zakabúr felkapta fejét. Ilyen nevű helység nincs is. Én bejártam az egész két folyó közét. Még a legmocskosabb településeken is megfordultam. Ilyen helység nincs. A helytartó továbbra is a szakállas felső karját nézte. Mi volt a foglalkozásod, Doki, vagy hogy is hívnak? A szakállas értetlenül nézett rá. Mit csináltál korábban? Türelmetlenkedett Hanis úr. Katona voltál, vagy paraszt, esetleg? Úgy tűnt, hogy a férfi megértette a kérdést. Fürkészve a másik kettőre pislantott, aztán lehajtotta a fejét. Génekkel foglalkoztam. Génmanipulációval. Mag nélküli szaporítással. A szakállás ezt mondta, de annak, ami elhagyta száját, nem volt semmi értelme. Néhány szó, igaz, azon a nyelven hangzott el, amelyen Zakabur és Hanisul beszélt, a többi azonban csattogásból, csipogásból és morgásból állt. Zakabur jelentőség teljesen a helytartóra nézett, és lassan a homlokához érintette mutató ujját. A helytartót azonban nyugtalanította valami. Egészen a szakálláshoz húzódott, és igyekezett a szemébe nézni. Hazudsz, Doki, de a városból való vagy. Lehet, hogy tényleg bolond vagy, de lehetsz valami egészen más. Te a fazekasok közé tartozol, Doki. A fazekasok közé. A szakállas roppant erőfeszítéssel igyekezett felfogni a helytartó szavainak értelmét. Zakabur, aki csendben figyelte a beszélgetést, biztos volt benne, hogy a szakállas jóindulatú, de teljesen bolond, hiszen azt is alig érti, amit kérdeznek tőle. Azok a furcsa vadhangok meg, amik kijönnek a torkán. Még a fekete emberek arrafelé, amerre a nap sokkal melegebben süt, még azok sem adnak ki ilyen szörnyű hangokat. Bolond ez, és amilyen gyorsan csak lehet, meg kell szabadulni tőle. A fazekasok közé, motyogta a másik, és riadtan ugrált a szeme. Hogy a fazekasok közé? Mert ott van a tetoválás a karodon. A fazekasok kele. Miért akarod letagadni? A szakállas felkapta karját, és hitetlenkedve bámult a tetoválást, amely egy kancsót és alatt egy tányérfélét ábrázolt. Ez a fazekasok jele? Mint ha nem tudnád. Talán azt sem tudod, hogyan került a kezedre. A szakállas lassan feltápászkodott, odament egy bokorhoz és megsimogatta. Ujjai közé vette a leveleket és nézegette, morzsolgatta. Aztán hirtelen visszafordult és Hanis úrra kiáltott. Miért mondtad, hogy fazekas vagyok? Tisztán és határozottan szállt a szava. Nyoma sem volt már benne nyögdícselésnek, csattogásnak és csipogásnak, amelyek annyira kihozták a sodrából Zakaburt. Éppen úgy beszélt, mint egy tanult ember. Azon kívül tagadhatatlanul ott lapult a szavai mögött a lati akcentus. Ott a kezeden a tetoválás. Talán a nevedre is vissza tudsz emlékezni. Mondtam már, hogy Doki vagyok. Ilyen név nincs. Ott, ahonnan én jöttem, van. Erre mérget vehetsz. Zakabur nyugtalanul összereszent. Mi a fene? Nem is olyan bolond a bolond? Hanis úr gyanút fogott. Csak nem valami idegen ügynök került a kezei közé? A két folyó közét jobbról és balról is ellenséges birodalmak övezték, elég baja is volt velük Umartibunak. Régtől fogva gyanították, hogy a szomszédok kémei bebejárnak az országba, de elkapni még egyet sem sikerült közülük. Neki, Lat helytartójának éppen az volt a feladata, hogy megszűri a határokon át beáramló kereskedőket, vásárosokat, és elkapja a szomszédok kémeit. Lehet, hogy éppen most, amikor már semmi hasznát sem veszi, most került egy a kezébe? Mégsem tudott ellenállni kíváncsiságának. Honnan jöttél? Mondtam már, Húrból. Ilyen ország nincs. Húr nem ország, világ. És hol van? A szakállas az ég felé intett. Arra, vagy legalábbis arra felé. Természetesen Hanis úr is és Zakabur is félreértették az intést. Mindketten az észak irányra gondoltak, a sivatagon túlra. Arra nincs semmi, mondta a helytartó. Csak a tenger. Hajóval jöttél talán? A másik bólintott. Igen, azzal, hajóval. Hanis úr mindig is gyanította, hogy a marduk papok hazudnak, vagy egyszerűen tévednek, amikor azt tanítják, hogy a tengeren túl nincs senki és semmi, csak marduk és a gonosz szellem birodalma. Gyanújának komoly oka volt. Korábban, amikor még nem volt Lat helytartója, csak egy apró tengerparti falicska frissen kinevezett bírója, gyakorta előfordult, hogy hajódarabokat vetettek partra a haragos hullámok. Ez már önmagában is bizonyíték lett volna arra, hogy a tengeren is élnek emberek, vagy tán a túlsó parton, akik hajókkal járják a vizet. Egy napon aztán egy olyan deszka került a partra, amelyen ismeretlen írás díszelgett, talán éppen a szétroppant hajó neve. Hanis úr bár tanult ember volt, még sohasem látott ilyet, nem hasonlított a két folyó közének égbetűihez, sokkal cirkalmasabb volt, nem olyan egyszerű, mint az övék, ráadásul a betűk úgy összekapaszkodtak, mint a részek katonák a testőrök napján. Mikor jöttél el onnan? Kérdezte gyorsan. A másik habozott a válaszsal, majd megrázta a fejét. Nem tudom, elfelejtettem. Valaki fejbe vágott. Azt mondtad, arra sem emlékszel. Elfelejtettem. Arra sem, hogyan került a kezedre a fazekasok jele? Arra sem. Érdekes, talán akkor sérültél meg, amikor a tenger kivetett. Miért hagytad el a hazád? A szakállas habozott. Hát, bajba kerültem. Menekültél? Igen. Tehát szökevény vagy. Egyedül jöttél? Doki nem válaszolt. Ébredező agya még csak ízlelgette az új ismeretlen világot, és attól félt, hogy meggondolatlan válaszai bajt hozhatnak rá. Húrnak hívják az országodat? Húrnak. Milyenek ott az emberek? A szakállas meghökkent. Másmilyenek, mondta óvatosan. Feketék? Doki majdnem elnevette magát. Nem számít a szín, vannak ilyenek is, olyanok is. Kár, csóválta meg a fejét a helytartó. Kár, hogy nem korábban találkoztunk. Sok érdekeset mesélhettél volna. Azt hiszem, egy kicsit már elkéstem vele. A szakállas hallgatott, agya, mint nagy teljesítményű számítógép, szelektálta és rendszerezte a hallottakat. Aztán úgy döntött, hogy most ő kérdez. Te is bajban vagy? A helytartó a patak kanyarolata felé nézett, ahol még mindig ott hevertek a hullák, félig a vízbe fordulva. Egyszerre csak valami megmagyarázhatatlan vidámság kerítette hatalmába és felnevetett. Én is, mondta vidáman. Én is bajban vagyok, és ez is, ezzel Zakaburra mutatott. A volt testőr kedvetlenül elfintorította az orrát. A napnál világosabb, hogy nem normális. Összehord hetet havat, a helytartó meg úgy tesz, mintha hinne neki. Mindegy, az ő dolga. Csak az időt sajnálja. Persze, pihenniük mindenképpen kell. Mi a bajotok? A helytartó belement a játékba. Legalábbis úgy tett, mint a játék lenne az egész, szíve mélyén azonban nem volt biztos benne. A bolond hangjából egyre nagyobb határozottság áradt, és valami ismeretlen erő arra kényszerítette, hogy figyeljen rá, és őszintén válaszoljon a kérdéseire. Zakabur felsziszent, amikor Hanis úr elmondta az igazságot. Én ennek a városnak a helytartója voltam. Ő pedig testőr. Vigyáztunk, hogy rend legyen a városban, a földművesek művelhessék a földjüket, a kereskedők pedig kereskedhessenek. A nap sütött, nem volt gondunk bajunk. Aztán egyszerre csak elfelőződött az ég. A szakállas az égre pislantott, majd gyorsan lecsúnyta a fejét. Aztán gonosz emberek megirigyelték, hogy jól élünk. Elrontották az egészet. Így történt. És most mit akartok? A helytartó elmosolyodott. Mit? Nem fogod elhinni. Ez az ember meg én úgy határoztunk, hogy visszaszerezzük a hatalmat. Visszaállítjuk a jó uralmát. Érted? A szakállas lassan bólintott. Nem egészen világos ugyan, de azt hiszem értem, miről beszélsz. Vagy inkább érzem. Te jó vagy, és a többiek rosszak. Így van? A helytartó behunyta a szemét. Mardukra! Boldogok az együgyűek! Végtelenül leegyszerűsítve látják a problémákat. Lehet, hogy valóban a tenger túlsó partjáról jött, az is valószínű, hogy tanult ember volt valamikor, jelenlegi szellemi képességei azonban sok kívánivalót hagynak maguk után. mintha egy gyerekkel beszélne az ember. Zakabur felkelt és kinyújtózkodott. Uram, indulnunk kéne. Hanis úr megveregette a szakállas vállát. Szívesen hallgatnám, amit beszélsz, de dolgom van. Azt tanácsolom, hogy menj vissza a városba. Ott a tetoválás a kezeden, azt fogják hinni, hogy ide valósi vagy. Fogadd meg a tanácsomat, és ne sokat beszélj húrról. Mostanában könnyen jár a kard. Dicsérd Mardukot és Bika Istent. Te is szakállas vagy, mint a papok. Ha kicsit okosabb lennél, kitanítanálak, hogyan viheted valamire. De sajnos erre már nincs időnk. Na, eredj Isten hírével! Nehézkesen felállt és intett a testőrnek, hogy indulhatnak. Zakabur övébe dugta a kardját és az erdő szegélyét fürkészte. Hanis úr hátat fordított a sebesültnek, és újra érezte, hogy a vizes ruha alatt is lüktet a torka. Hamarosan találnia kell valakit, aki meggyógyítja, különben a melegben meggenyesedik a seb. Összerázkodott, és már indult volna a testőr nyomán, amikor a bolond szava megállította. Helytartó, vigyél magaddal! Hanis úr felsziszent. Kár volt elmondania, hogy kicsoda. A bolond megjegyezte, és úgy látszik, nem is hajlandó elfelejteni. Rájött, hogy vigyázatlanságában óriási hibát követett el. Ha azok megtudják, hogy ő él, Zakabura nézett, aki alig észrevehetően bólintott. A helytartó homlokán gyöngycseppek jelentek meg, és megremegett a keze. Mardukra, miatta kell meghalni a bolondnak? A bolond láthatóan semmit nem vett észre abból, ami történt. Még közelebb lépett, és szinte rimánkodva tette össze a kezét. Vigyetek magatokkal! Én itt ismeretlen vagyok, és... Zakabur felemelte a kardját, készen rá, hogy lecsújtson vele. Volt azonban valami bolond tekintetében, ami megállította. Mint a kék sugarak röppentek volna ki belőle, és körülfonták volna kardot tartó kezét. Vigyetek magatokkal, könyörgött tovább a szakállas. Még nem ismerem ki magam eléggé. Aztán még meg kell keresnem őket is. Segítsetek! Hanis úr látta, hogy a testőr tétovázik, és maga is elbizonytalanodott, mint a valami azt súgta volna, hogy a bolondot nem szabad megölniük. Sajnos sokat tudsz, mondta ismeretlen kényszernek engedve. Ennek persze én vagyok az oka. Mégis? A bolond nagyot nyelt, és ügyet sem vetve Zakabur felemelt kardjára, újra összekulcsolta a kezét. Vigyetek magatokkal! Ha jól értettem, bajban vagytok. Hát, ha én is tudok segíteni nektek. Talán a hasznomat vehetitek. Zakabur elmosolyodott. Ugyan miben? Én sok mindenhez értek, mondta a bolond, és nyugtalanul körbeforgott, mint a keresne valamit, amivel bebizonyíthatná, hogy valóban sok mindenhez ért. Te? Például értek a gyógyításhoz. Hanis úr hangosan felnevetett. A gyógyításhoz? Akkor miért nem gyógyított meg magad? Eddig én gyógyítottalak téged. A bolond tétován felemelte a kezét, és végig simított a fején. Szemében csodálkozás tükröződött, mintha csak most tudatosult volna benne, hogy megsebesült. Megsérültem, mondta tompán. Zakabur csak tartotta a kardot, és képtelen volt ecsapni vele. Állt és nézte, ahogy a szakállas a fejét tapogatja. Hanis úr sóhajtott és legyintett. Talán kisebb a kockázat, mint gondolta. Ugyan kihinne egy sült bolondnak. Itteni akart a testőrnek, hogy semmi szükség vérontásra, amikor a bolond viselkedése ismét megdöbbentette. A szakállas férfi közvetlenül a szem elé tartotta véres kezét, és úgy vizsgálgatta, mint amíg sohasem látott volna vért. Zakabur leeresztette a kardját, és övébe dugta. Szó nélkül is megértette a helytartót. Ez micsoda? A helytartó és a testőr egyre zavartabban bámulták a bolondot. Néha egészen értelmesen viselkedik, máskor pedig még a saját vérét sem ismeri meg. Végül is a helytartó megvonta a vállát. Vér, mondta, a saját véred. Ha tovább tapogatod a sebet, nehezebben gyógyul. Látod, újból megeredt, pedig már egyszer megalvadt. Neked is van véred? A bolond lázasan gondolkodott, majd úgy látszott, ismét megértett valamit. A vér sérülést jelent, mondta, vagy inkább motyogta. Meg kell gyógyítani. Bizony meg kell, fordult vissza a helytartó. Jobb, ha újra bevizezed a kendőt és a fejedre szorítod. A városban meg keres valakit, aki begyógyítja. Majd ledolgozod az árát. Én meggyógyítom, mondta bolond. És téged is meggyógyítalak. Rajtad is ott a vér. Hanis úr képtelen volt felfogni, hogy miért válaszol neki újra meg újra, ahelyett, hogy már rég otthagyta volna. Az mi? A szakállas kétségkívül Zakabur szabjájára mutatott. Az mi? Zakabur válaszolni akart. Ekkor azonban a bolond gyorsan lehajolt és felragadott egy követ. A helytartó arc elé kapta a kezét, a testőr pedig ismét kirántotta a kardját az övéből. Úgy látszott, hogy az együgyűséget tetető szakállas nekik dobja a szikladarabot. A bolondnak azonban esze ágában sem volt kővel támadni rájuk. A követ is a szem elé emelte, és piros csatakos ujjairól vért kent rá. Ez mi? Kő, csúszott ki Zakabur száján. Kő, 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 kő. Aztán ismét felhangzott a korábbi csattogás és csipogás, majd olyasmi történt, amire sem a helytartó, sem Zakabur nem számított. A bolond felemelte a követ és a fejére tette. Pontosan még mindig vérző sebe tetejére. A helytartó elfintorította a száját, és sokat tapasztalt testtől is megrándult. Más dolog megölni valakit, és megint más végignézni, hogy egy szerencsétlen félkegyelmű önmagát kínozza halálra. A bolond alakja láthatóan megnyúlt, arca kipirosodott az erőlködéstől. Már nem cirpelt és csattogott, némán az erdőre merett, mintha a mozdulatlanul álló fákat utánozta volna. Hanis úr megfogta Zakabur karját, és az erdő felé húzta. Homlokát megkocogtatta mutatójával, és már eltűnt volna a bokrok között, amikor a bolond felrikkantott. Meggyógyultam! A két férfi visszafordult, és döbbenten nézett a bolondra, akinek fejéről közben lehullott a kő, és ott hevert a lábainál. Lélegzett visszafolytva figyelték, ahogy odalépked hozzájuk, letérdel és feléjük nyújtja a fejét. Hanis úr rémülten felkiáltott, és Zakaburnak is verejték ütött ki a homlokán. A bolond mély, súlyos sebe nem volt sehol. Arra ébredt, hogy valaki az arcát simogatja. Kinyitotta a szemét, és első pillantása egy kék szempárba fúródott, amely ott lebegett felette, kissé még ködbe burkolózva. Feldobta a testét, és menekülni próbált, de visszaesett a földre. A lábára hurkolt kötél visszatérítette a valóságba. Hol vagyok? A kék szempár tulajdonosa gyengéden megsimogatta a kezét. Jól van, nem lesz semmi baj. Könyökére támaszkodott és igyekezett körülnézni. Amerre a szem ellátott, fák, fák és fák. A fák között rossz kinézetű fegyveres emberek, a bikát és a másik kettőt nem látta sehol. Ők hol vannak? Ők! Egy másik az előbbinél karcsúbb és vékonyabb kéz kuszott az arcára, és egy új lefogta a száját. Csit, ne beszélj hangosan, csak te kerültél a kezük közé. Megkönnyebbülten felsóhajtott. Ők tehát szabadok. Mit törődik saját sorsával, ha nekik nem esett bántódásuk? Egyszerre valami furcsa dolgot érzett. Olyat, ami akkor töltött el utoljára, amikor rábukkant a bikára és a másik kettőre. Valami ott zsongott egész testében, furcsa, lágy hullámok öntötték el az agyát, a világ ringatózni kezdett, és hatalmas, semmihez nem hasonlítható erő arra kényszerítette, hogy forduljon hátra. Meghajlította a testét, és a két lány halk figyelmeztetése ellenére feltérdelt. Bokáit vágta és horzsolta a kötél, de nem törődött vele. Csak annyit érzett, hogy hátra kell fordulnia, hiszen a háta mögött, megfordult és Rizin májéval találkozott a pillantása. Bár sohasem látta még a lányt, azonnal felismerte. Tudta, hogy ő is hozzájuk tartozik, ő hozzájuk. Ismeretlen erőnek engedelmeskedve kitárta a karját, és észre sem vette, hogy folynak a könnyek a szeméből. Testvérem, Ó, hogy vártalak! Rizima odakúszott hozzá, és átölelte. Én is vártalak. Tudtam, hogy eljöttök értem. Te ki vagy? És én ki vagyok? Nem tudom, suttogta Babila, és el nem engedte volna másikat, a világ minden kincsért sem. De néha árnyakat látok. Amint mozognak, imbolyognak. Nincs formájuk. Én beszálltam a nagy sasba. Minden remeg, mintha. Neked is adok tablettát, csak akkor vedd be, amikor már... Nem, követelem, hogy vigyenek haza. Nekem gyerekem van otthon, én nem tehetem. A tablettát akkor kell bevenni. Talán egyszer találkozunk. Jaj, félek, félek, félek. Egymást átkarolva zuhantak a földre, szemük egymás szemükbe fúródott, mint a másikéba látnák őrületük képeit. A könnyek végpatakzottak arcukon. Jana és kicsi kétségbeesve húzódott a tisztás szélére. Semmi kétség, az új lány is őrült, nem csak Rizima. Hiszen Rizima is gyanús volt, már akkor is, amikor bekereckedett hozzájuk. Még hogy gyereke van, hiszen hosszú a haja és... A testőrök gurust követve a tisztás köré gyűltek, és látva maradt a szájuk a látványtól. A két félmeztelen lány, amint átölelik egymást, és sír, zokog, közben olyan szavakat mond, amit senki nem ért, igazán nem volt mindennapi látvány. A félszemű nézte őket egy darabig, aztán lassan a fűre roskadt, és tehetetlenül verni kezdte a tenyerével, mint a rajta akarná kitölteni minden dühét. Szája szélén habbukkant ki a tehetetlen düh örjöngő habja. Mardukra hörögte. Én megölöm, mindenkit megölök. Peza! A testőr nem válaszolt, már korábban kereket oldott a bokrok között. Gurus egyetlen szeme vérben úszott, és lassan kezdett megüvegesedni feneketlen bánatában. Ez is bolond, suttogta egészen elgyengülve a dührohamtól. Mindenki bolond. Ha elfogok egy lányt, vagy meghal, vagy kiderül, hogy eszeveszett. Ó, Marduk, miért fordultál el tőlem? A bika letérdelt a parton, és beleszagolt a vízbe. Szarvahegye mozgott, orcimpái remegtek. A két férfi ott toporgott mellette, türelmetlenül rosszat sejtve. Valami zavar, mondta bika. Nem tudom, hogy mi. Távolodik tőlünk. Ő távolodik. Zebub éles szeme felfedezte a dulakodás nyomait a földön. Felkiáltott és a lábnyomokra mutatott. Itt volt, itt állt, itt jött ki a vízből. Megremegett és a bokrok közé futott. Csak kiáltozása hallatszott ki a sűrű ágak közül. Itt voltak, lesték, sokan voltak. Megszámoltam a nyomukat. 11-en. Itt a ruhája. A bika felügetett a parton és befurakodott a bokrok közé. Zebub egy vékony fa törzsénél állt, és kezében tartott néhány tépet fosztányt a lány ruhái közül. Valaki láncsát dobott a ruhába. Katonák voltak, elfogták. Megölték? Kérdezte halkan Miram. Zebub megrázta a fejét. A ruha nem véres. Alig, hanem, micsoda, varázslat. Ha el akarnak fogni valakit, előtte megbénítják. Láncsát szúrtak a ruhájába. Ostobaság, morogta bika, nincs semmi természettudományos magyarázata. Babona, mondta Miram. A király testőrei szokták, a testőrök, hallottam. Úgy beszélkedtek, hogy nem is voltak öntudatuknál. Két énjük összefonódott. Egyelőre képtelen volt elkülönülni egymástól. Távolodnak, mondta bika. Távolodnak. Meg kell mentenünk, mondta Zebub. Én vadász vagyok, értek a nyomok követéséhez. 11-en voltak, és magukkal vitték. Ki kell szabadítanunk? Ki fogjuk szabadítani? Bulintotta bika. Hanis úr és Zakab úr megbűvölten bámulták a bolond sértetlen fejét. Mégiscsak annak az ismeretlen húr országnak a követe állna előttük? Talán nem is bolond, csak ők nem értik az ottani szokásokat? Kő, morogta bolond. Kicsit nehéz vegyelemezni. Ha megvolna a laboratóriumom... Micsoda? Tört ki a kérdés a helytartóból a nyögések és füttyök hallatán. A bolond megkönnyebbülten rámosolygott. Téged is meggyógyítalak. A helytartó habozott. Nem tudta eldönteni, hogy szemfényvesztése, amit lát, vagy igazi varázslat. Mindkettőt látott elégszer, éppen az annyira utált Marduk papok jóvoltából. Lehet, hogy az ismeretlen hurbeli varázsló? Olyan tudomány birtokosa, amiről a Marduk papok csak álmodhatnak? Szívesen tovább szőtte volna gondolatait, de tudta, nincs rá idő. Meg kell bizonyosodni róla, ki a szakállas valójában. Lehajtotta a fejét, és jelentőségteljesen Zaka burra nézett. A testőr bólintott, és felemelt kardját a szakállas nyakához érintette. Gyógyítsd! Ami eztán következett, a szempillantás törtés alatt játszódott le. Rettenetes, csak forgószélhez hasonlítható erő tépte ki a kardot Zaka burr kezéből, és a legközelebb álló fa csúcsára hajította. A rémült testőr szeme követte a fegyver útját, és csak akkor fordult vissza a védence felé, amikor a kő már a helytartó fején nyugodott. A szakállas varázsló nem hókusz-pókuszolt, mint a Marduk papok, vagy délen a fekete emberek oroszlánbőrbe öltözött varázslói, szigorú szemekkel a követ figyelte, amely minta hozzánőtt volna Hanis úr fejéhez. A legmeglepőbb azonban a helytartó arca volt. A testőr azt várta volna, hogy Hanis úr felkiált fájdalmában, hiszen a kő legalább másfél dimet nyomott, ő azonban úgy térdelt egyenes derékkal, mintha csak egy tolpelyet tettek volna a fejére. Szája szélén elégedett mosoly játszott, talán megértett valamit, ami korábban értetetlen volt előtte. A testőr nem tehetett más, némán figyelt. Ahogy a kard felrepült a fára, letett róla, hogy befolyásolja az eseményeket. Megadta magát az övénél hatalmasabb erőnek, és csendben próbálta kitalálni, mi adja az erőt a szakállas varázslónak. A hurbeli ember lazán tartotta a követ, amely lassan megindult lefelé. Végig gördült Hanis úr nyakán, és a rongyos kötés fölött állapodott meg. A testőr felsziszent, amikor a kő alól füst, majd láng nyelv csapott ki. Ha nála lett volna a kardja, biztosan a szakállasra sújt vele. Hanis úr azonban fel sem vette a füstöt és a lángot. Továbbra is üdvözült mosoly ült az arcán, szeme a távolba, a patakon túlra révette. A szakállas a tétován álló testőrhöz fordult, és barátságosan elmosolyodott. Ne félj, csillapítottam a fájdalmát. Zaka burr szinte ködön keresztül hallotta saját reket hangját. A kővel? A szakállas nemet intett. A kőre az összetevők miatt van szükség. Primitív módszer elismerem, de honnan szerezhetnék normális gyógyszert? Ahhoz ismernem kéne a világotokat, hogy kivonhassam valamiből. Egyelőre ezek is megfelelnek, amik a kőben vannak. Nem ütötted meg? Ne félj, vigyázok rá. Kisebb kő is jó lett volna, de látom, siettek. Ebben legalább normális a koncentráció. A testőr hallotta már a fekete mágusok zagyva beszédét, amiket varázslás közben hadartak, és az sem volt nehezebb érthető, mint ez. Miért beszélsz ilyen furcsán? A szakállas meglepődve felpillantott. Én? Amikor varázsolsz, vagyis amikor velem beszélsz, néha ijesztő hangok jönnek ki a szádból. Ti húrban így beszéltek? A varázsló arcán furcsa, szomorú mosolyféle suhant át. Igen, mondta rövid hallgatás után. Mi húrban így beszélünk. Furcsa. Igen, ma már talán kisé nekem is az, amióta megtanultam a ti nyelveteket. Akkor meg miért füttyögsz és csuklasz, ha hozzám szólsz? A szakállas megvonta a vállát. Nyilván valami kommunikációs zavar. Őszintén szólva észre sem vettem. Nem tudok mást elképzelni, mint hogy azokat a kifejezéseket vagy fogalmakat, amik a ti nyelvetekben nincsenek meg, a miénkkel pótolom. Egyszerű kommunikációs probléma. Látom, most is füttyögtél, mondta szinte szemrehányóan Zaka burr. A varázsló elvigyorodott. Meg kell szoknod. Az az érzésem, hogy sokat leszünk még együtt. A testőrnek erről egészen más volt ugyan a véleménye, de nem tartotta ildomosnak, hogy éppen most ellenkezzék a varázslóval. Hiszen Hanis úr nyaka úgy füstölög, mint a égő parazsat dugtak volna a sebébe. A varázsló megigazgatta a követ, aztán a testőrre kacsintott. Azonnal kész. Jobb lesz, mint újkorában. Micsoda? Á, semmi, nem hiányzik a fegyvered? Őszintén szólva, mesztelennek érzem magam nélküle. A szakállas felnevetett, s szabad kezével a fateteje felé bökött. A levelek felett lebegő kard megremegett, aztán lehullott a testőr lába elé. Fogd! Most már tudod, hogy jót akarok. Zakabura kardra pislantott, de nem mert hozzáérni. Félt, hogy a keze is tüzet fog, akárcsak Hanis úr nyaka. Hogy csináltad? A varázsló teljes figyelmével a helytartó nyaka felé fordult, és csak a fogai között préselte ki a szavakat. Egyszerű. Nálatok jóval kisebb a gravitáció. Nálunk nem menne ilyen könnyen. Ebben a szempillantásban a helytartó nagyot kiáltott, megrándult a teste, és a nyakához kapott. Ujjai közül lángnyelvek csaptak ki, s az égett ruha szaga betöltötte a levegőt. A testőr a földön heverő kard felé kapott, de amikor pillantásra találkozott a varázslóival, megtört a mozdulata. Ne félj! A helytartó meggyógyult. Hanis úr tétován a nyakához nyúlt, amikor a kő leesett a földre. Hitetlenkedve tapogatta begyógyult sebb helyet, és látszott a szemén, csak most ér vissza a valóságba. Mardukra! Nyögte. Meggyógyultam. Mikor történt? Zakabur száját megbénította a csoda. A varázsló válaszolt helyette. Nem volt nehéz helytartó. Mondtam, hogy értek a gyógyításhoz. Szeretnék veletek menni. Hanis úr behunyta a szemét, és amikor ismét kinyitotta, már egészen más színben látta a világot. Hogyan csináltad, varázsló? Nem tudom, mi az, hogy varázsló, mondta szakállas bizonytalanul. Olyan ember, mint te, aki csodát csinál. A szakállas megcsóválta fejét. Én nem vagyok varázsló, csak teszem, amit a természet törvényei megengednek. Én orvos vagyok. A doki. Így is hívnak. A testőr bátorságot merítve a szakállas immár újra tétova szavaiból gyengéden megcibálta ruha ujját. Uram, most szólította először így az ismeretlent. Meg tudnád csinálni még egyszer? Mit kérdezte a doki értetlenül? Hogy a kardot fel a fára és újra le. Meg tudnád csinálni? Doki gondolkodott néhány másodpercig, amíg rá nem jött, alig hanem ezen múlik, hogy magukkal viszik-e vagy sem. Bólintott, a kard felugrott a földről, ahogy a levegőbe emelkedjék, és ott lebegjen a levelek felett. Hanis úr, aki korábban nem látta a mutatványt, eltátotta a száját, és félig felemelt kezével tétován követte a kard útját. A varázsló patintott az ujjával, s a kard ismét lehullott a földre. A helytartó elképett ábrázattal nézett a varázslóra, a testőrre, majd a kardra. És nehezebb tárgyakkal is meg tudod csinálni? Talán. Esetleg, ha gyakorolnám. Emberrel is? Talán. A helytartó a fák közé bámult, megtapogatta a gyógyult sebét, aztán a türelmesen várakozó varázslóhoz fordult. Hangja keményen, szertartásosan, de barátságosan csengett. Nem tudom, ki vagy, húrbéli ember, de nem is érdekel. Meggyógyítottál, és ezért, amíg élek, hálával tartozom neked. Természetesen velünk jöhetsz. De éppen mivel hálával tartozom neked, figyelmeztetlek, hogy nem lesz könnyű az utunk. Az én uram hatalma megdőlt. A trónt egy őrült és a marduk papok bitorolják. És csak ketten vagyunk, akik ellenük szegülnek, ez az ember és én. Lehet, hogy százszorosan is lakolni fogunk merészségünkért. Te idegen vagy, és nem tudhatod, hogy a két folyó közén mit tehetnek azzal, akit arra ítélnek, hogy kínok között fejezze be az életét. Ha hozzánk csatlakozol, nagy veszélynek teszed ki magad. Gondolkozz csak, húrbeli ember. Bár sokat tudsz, amit mi nem, és néha bizony varázslatnak tűnik, amit csinálsz, lehet, hogy nem lesz alkalmad bizonyítani tudományodat. A halottat nem lehet életre kelteni. Vagy tán azt is tudod? Nem, mondta a doki csendesen. Azt nem tudom. Itt főleg nem. A helytartó lassan, egyszerűen beszélt, hogy a szakállas minden szavát pontosan érthesse. Lehet, hogy meg fogunk halni, de mi akkor sem tehetünk mást. Ez a mi országunk, és vagy itt élünk, vagy sehol. Nincs más választásunk. De te egészen más vagy. Visszamehetsz Húrba, vagy talán a fazekasok közé. Senki sem fog gyanakodni rád. Már döntöttem, mondta szakállas. Veletek megyek. Különben is keresek valakit, vagy valakiket. Úgy érted, hogy többen vagytok Húrból? Szakállas is egyszerűre fordította a szót, vigyázva, hogy szavai közé ne férkőzzék csipogás és nyögdécselés. Lehet. Lehetséges, hogy többen vagyunk. De nem tudom, hogy kik. Meg kell találnom őket. Érzem, hogy nincsenek messze. Talán éppen abban a városban vannak, ahová indultok. Ezért is kell veletek mennem, és azért, mert nem ismerem a szokásaitokat. Veletek könnyebben bejutok a városba. Ami a kezemet illeti, nem is tudom, hogy került rá a fazekasok jele. Ne kérdezzétek, miért. Vannak dolgok, amiket nem tudok elmagyarázni. Tudnom kellene, hogy ki vagyok, ki az a szakállas ember, aki vagyok. Sok mást is tudok, de erről most nem beszélhetek. Sebb volt a fejemen, amit meggyógyítottam. Talán éppen emiatt nem tudom, hogy kinek kellene lennem. És félek, hogy olyan körülmények között tudom meg, amikor már nem tudok segíteni rajta. Higgyétek el, nem magamért teszem, s mint a könyörgére váltott volna a hangja. De ők, hiszen én tettem őket olyanokká, én készítettem fel őket az utazásra, felelős vagyok értük, értitek? Talán szükségük van a dokira. A helytartó részvétel a szemében a szakállas karjára tette a kezét. Ha jól értem, nem egészen tudod, hogy ki vagy. Előfordul, hogy az ember elveszíti az emlékezetét, vagy csak egy részét. Nem tudod meggyógyítani magad? Még te sem. A szakállas szomorúan megrázta a fejét. Már próbáltam, egyelőre nem megy. Olyan vagyok, mint a két lélek lakna bennem, és csak az egyik tudja, hogy kicsoda. A másik, akinek a testét hordom, nem. Pedig éppen fordítva kellene, hogy legyen. Nem tudom, sok mindent nem értek. Magatokkal visztek? Természetesen, mondta a helytartó, és intett a testőrnek, hogy indulhatnak. Megtisztelsz a barátságoddal. Néhány pillanat múlva összezárultak mögöttük a bokrok ágai.